Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Tószegi Zsuzsanna a vendégem most, akiről annyit mondtam a műsor elején, hogy egy nő, akinek szaktudására nem tartottak igényt új főnökei. Elment tanítani, és természetfotós lett. Nemrég jött haza Izlandról. Én megnéztem a képeidet, úgyhogy muszáj először a képeidről beszélnem, és utána arról, hogy mi történt azután, amikor már nem tartottak rád igényt ott, ahova nagyon sok energiát, kreativitást beletettél, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztően gyönyörűek, főleg a természetfotók, és ez kiderült számomra, hogy ezt nagyon sokan díjazzák. Pedig 50 elmúltál, amikor igazából legalábbis a fotózás szándékával fényképezőgépet vettél a kezedbe.
Tulajdonképpen előtte nem is igazán volt fényképezőgép sem a kezemben, tehát mondhatni, hogy valóban a nulláról kezdtem, és jócskán elmúltam már 50 éves akkor, amikor erre adtam a fejemet. Természetesen egy űrt kellett kitölteni valamivel, mert az, amiről itt még most nem beszéltünk.
De beszélhetünk rögtön arról.
Természetesen beszélhetünk arról is. Tehát jöttem, mentem a világban, és kerestem, hogy mit évő is legyek. Addigra már éppen elmentek otthonról a gyerekek, tehát egy ilyen szárnyaszegett fészek lakók nélküli anyamadár lettem, úgyhogy így...
És tényleg... a másik szárnyad volt az, amit tulajdonképpen levágtak, mondhatjuk ezt így nyugodtan?
Hát tulajdonképpen nem is vágták le. Az én történetem az sokkal egyszerűbb, mint sok más emberé az elmúlt sok-sok évben, vagy egy-két évtizedben. Tehát úgy kezdődött a dolog, hogy 1997-ben engem megtalált egy feladat. Ezt úgy hívták, hogy Naima János Digitális Könyvtár. És kiderült, hogy ez életem legszebb álma a gyerekek után, hogy ez a munka engem így megtalált, ez arról
hozd
szólt...
Hozd létre a Naima János Digitális Könyvtárat.
Igen, tehát ez abszolút nulláról kezdődött, és még egyszer mondanám az évszámot, mert ez nagyon fontos, 1997, amikor még korán sem terjedt el ennyire az internet, az internetnek az ismerete sem. És soha nem fogom elfelejteni, hogy a legelső években, ugye említetted, hogy én könyvtáros vagyok, méghozzá egy gyógyíthatatlan könyvtáros.
Hát miért?
Hát azért
gyógyít... Katalogizálsz éjjel-nappal?
Nem, hanem lelki habitus az a könyvtárosság, tehát aki adni tud, és abban leli örömét, hogy ad másoknak, és ezáltal mások sikereihez, eredményeihez járul hozzá. Édesanyám is könyvtáros volt, a nagybátyám könyvtáros, az unokatestvéreim közül többen könyvtárosok, tehát mi egy ilyen család vagyunk, és tényleg a semmiből kellett létrehozni, és ennek ellenére, hogy én mindig ilyen adakozó szerettem lenni, megvádoltak azzal, hogy én elárultam a könyvtárosságot, mert micsoda borzasztó dolog az, hogy a könyveket digitalizálni kell, és akkor a könyvekre nem lesz szükség, mármint hogy a nyomtatott könyvekre. És akkor nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy mi is a könyv. És volt szerencsém a lipcsei könyvásáron részt venni akkor, amikor Magyarország volt a díszvendég, és a Frankfurtin, és ott találtam egy könyvet, ami aztán nagyon jól jött nekem. Egy csodálatos díszkötésben a mély nyomással a gerincén gyönyörű hófehér lapok, az akkori államelnök gondolatai. És kinyitottad a könyvet, és teljesen üres volt. És ezt vitték, mint a cukrot az emberek, pedig nem is volt egy olcsó darab, és akkor ezen nagyon jól el lehetett mélázni, hogy akkor most tulajdonképpen mi a könyv, a papír, és a kötés, és a kötéstábla, és a szabadon hajtogatható lapok, vagy pedig a tartalom. És aztán teltek múltak az évek, és kiderült, hogy egyre többen használják az internetet Magyarországon is, és nekünk a Naiman könyvtárban hihetetlen jól jött a Nobel-díj, az irodalmi Nobel-díj,
Kertész Imre Nobel-díja,
amikor ő megkapta, ez egy csütörtök délután volt, mi összejöttünk a kollégáinkkal, halál boldogan, ugyanis akkor már a Digitális Irodalmi Akadémiában a sorstalanság digitalizálva volt. És akkor elhatároztuk, hogy ne kelljen adatbázisban keresgélni ezt a művet, kitettük rögtön a Naiman könyvtár címlapjára, hogy itt van, íme ez a mű, kapta a Nobel-díjat, tehát a szerzője, és... Ez péntek reggel meg is történt, és akkor álltunk a számítógép mellett, még élek nem felejtem, és néztük azt a hihetetlen mennyiségű pörgő adatot, hogy honnan mindenünnen keresik.
Tényleg?
És szombaton, akkor még volt ilyen műsor, korombéliek emlékeznek rá, egy 168 óra, és ott elhangzott a természetesen a Nobel-díj, és hát mindenki panaszkodott, hogy tehát nem lehet kapni a könyvet, hát nem lehet kapni a könyvet. És akkor fogtam a telefont, akkor még telefon is volt otthon, ilyen ősidőkről beszélünk, és betelefonáltam, hogy hát fönt van az interneten a könyv, tessék letölteni, legálisan le lehet tölteni. Úgy hidd el, hogy 32 000 letöltés volt egy nap alatt.
Ez óriási.
Tehát valami hihetetlen, és utána özönlöttek a köszönő levelek a világ minden tájáról.
Pedig akkor még nem is volt e-book.
Nem, az még akkor HTML-ben volt letölthető, tehát kitöltötte ugye a széles képernyőnek a teljes sorát. Nem volt nagyon könnyű olvasni, de ezzel együtt rengetegen onnan olvasták. És akkor ilyen köszönő levelek jöttek, most nem mondom melyik országból, de nagykövet, Magyarország nagykövete, hogy hát nem tudjuk elképzelni, hogy mit tettünk neki ezzel a szolgálattal, mert hogy ő sem olvasta még korábban a könyvet, és pont szombat este ment egy fogadásra, és úgy tudott menni, hogy olvasta a könyvet, miközben ott mindenki rázta a kezét, és gratulált, így nagyon zavarba érezte volna magát, hogyha a könyvet azelőtt nem olvassa. És hát rengeteg ilyen volt, tehát a kortárs magyar irodalom volt az egyik ág, és a klasszikus magyar irodalom a másik ág, tehát ez egyszerűen...
Ez a Neumann János könyvtárból lett később, ugye, a digitális irodalmi?
Nem. Ez két önálló projekt volt, amikor elkezdődött. 98-ban indult a Digitális Irodalmi Akadémia a Petőfi Irodalmi Múzeumban. És akkor miért nem, a Neumann könyvtárhoz csatolták, de a kezdetektől mi már együtt dolgoztunk, mert az adatbázist és a feldolgozást azt mi végeztük. Tehát az irodalmi rész volt az övéké, meg sok-sok programot szerettek volna ők szervezni melléje, de a számítógépes hátteret, ha talán nem nagy képűség azt mondja, tudást, azt mi adtuk hozzá. És akkor átszervezték őket a Neumann könyvtár szervezeti keretei közé, és ez így maradt meglehetősen sokáig.
És te voltál a Digitális Irodalmi Akadémia program vezetője.
Annak Magos György volt a vezetője.
Tehát, ehhez képest az életrajzodban az van, hogy te voltál a digitális.
Hát azért voltam, mert én voltam az intézménynek a vezetője.
Aha, ja értem.
De a programvezetője... Hát azért nem mindegy, mert a programvezetője Magos György volt. Tehát én őtől ezt nem, hogy elvitatni nem szeretném, hanem hangsúlyozni szeretném. Nagy barátságban töltöttük ezeket az éveket kölcsönös tiszteletben, és hát ő... az elképzeléseinek csak egy részét tudta megvalósítani. Sajnos pont azt, amit a legkevésbé kedvelt, mert ő nem volt egy nagy számítógép rajongó. És
viszont egy hihetetlenül jó rádiórendező volt.
Így van, pontosan.
Vele azt hiszem, hogy csak barátságban lehet lenni, ahogy én visszaemlékszem.
Hát egyrészt, másrészt meg ő
hát
olyan...
Nem is volt, hanem van, ugye? Hát csak van hát is. Már nem rádiórendező.
Van is. Hát azért még most is...
Hangos könyveket nyilván, így van, de hát a most rádióban is. Már nincs.
Így van. A lényeg az, hogy ő sokkal többet szeretett volna, tehát ő a kortárs irodalomnak a házát szerette volna megvalósítani, amire akkor már nem nagyon volt támogatás, tehát ez csak egy kisebb hányad volt, és hozzáteszem, hogy én se a számítógépet szerettem, én azt szerettem, amit elő lehet vele állítani. És az az eredmény, amit mi produkálni tudtunk, akkor én azt mondtam, hogy én az ördög ügyvédjével is hajlandó vagyok szövetkezni, hogyha a magyar kultúra ügyét szolgáljuk. Tehát tényleg ezek nagyon-nagyon gyönyörű évek voltak.
2004-ben ért mindez véget, egyszerűen azért, mert akik ebben döntöttek, nem hosszabbították meg a szerződésedet.
Pontosan, nekem két szerződésem volt, és már a másodikat egy rövidebb időre kötötték, mert addigra tudva lévő volt, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium átveszi a Neumann könyvtár tulajdonosi szerepét a korábbi kultuszminisztériumtól, és akkor úgy mindenki, én magam is azt mondtam, természetesnek vettük, hogy nyilván a tulajdonos szeretné az új vezetőt kinevezni. Tehát így én mindenféle botrány és minden zűrzavar és minden nélkül, mondhatom, hogy emelt fővel jöttem el onnan.
És ott maradtál minden nélkül.
Hát igen, ott maradtam gyerekek nélkül, és sok minden nélkül.
És Digitális Irodalmi Akadémia és Neumann János könyvtár nélkül. Egyszer csak 50 fölött, és újra kellett tervezni az életet.
Igen, ez így történt. Tulajdonképpen nagyon nagy szerencsém volt, mert én elhatároztam, hogy fölhívok néhány úriembert, hogy mit tanácsolnak. Hát éppen úri embereket hívtam
de
akkor.
De tudod föl, miért? Mert ők vannak pozícióban.
Mert ők vannak pozícióban, és hát egyszerűen hihetetlen szerencsém volt, hogy akit fölhívtam, Bengyel Miklóst, ő azt mondta, hogy hát soha eszébe nem jutott, amíg én a Neumann vezetője voltam, hogy én átmehetnék az ő általa irányított intézménybe, de most, hogy már ennek vége lett, akkor ugyan menjek már át, és hogy ő nagyon hasznos munkát tud nekem ott adni.
Ez a szabadalmi hivatal.
Ez a leánykori nevén Magyar Szabadalmi Hivatal, most nagyon szép új nevünk van, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. És elnök úr azóta is elnökli a hivatalt, nekem tényleg nagyon jó feladatokat adott, tehát mondhatom, hogy tényleg hihetetlen szerencsém volt, hogy ez így alakult. Ő ismert az én szakmai munkásságomat, hogy mihez értek, és most itt a hivatalban 3 honlapot szerkeztek, tehát végül is az a gyakorlat az azért valóban kamatozik.
Alapvetően nem is ez volt talán a nagy váltás az életedben, amikor én néztem azon kívül, hogy fotós lettél 50 fölött, hanem hogy alapítottál egy új tanszéket, illetve egy új képzési formát, egy új tantárgyat a Kaposvári Egyetemen.
Hát a tanszéket nem én alapítottam, a tanszék az már megvolt, viszont amikor a BA képzést bevezették, és kellett az új struktúrára, tehát a bolonyai képzésre átállni, valóban akkor az ottani tanszékvezető meghívott először magántanárnak, Zonnevent Péter úr, és aztán úgy alakult, hogy a követelmények az egyetemeken most már úgy néznek ki, hogy mindenképpen kell tudományos fokozattal bíró oktató, mert különben nem engedélyezik a képzést. És ott kitalálták, hogy egy digitális könyvtár szakirányt fognak létrehozni, ennek vagyok én ott a vezetője, és hát talán nem veszed dicsekvésnek, de egyetemi docensi címen van most már ott.
És hát ha az van, akkor miért nem dicsekvésnek?
Hát igen, igen, igen. És hát nagyon-nagyon nagy szerencsém, hogy oda járhatok tanítani, mert részben a szakmámmal ez most egy élő kapcsolat, részben pedig nagyon szeretek tanítani, tehát ez nekem egy fantasztikus lehetőség, hogy...
A digitális könyvtár, ez mi akkor? Szak, ugye?
Ez egy szakirány.
Ez egy szakirány.
Szakirány.
Ez más azon kívül, hogy online, mint egy normális könyvtár. Hülye kérdés, de hát nyilván...
Hát úgy néz ki a képzés...
Tehát mit lehet ezen 3 évig tanítani?
Hát másfél évig alapozó képzésben veszek részt, eleve már a szakmánkat sem úgy hívják, hogy könyvtáros, hanem informatikus könyvtáros. Tehát olyan mértékig álltunk át a számítógépek használatára, hogy annélkül ma már az én generációm sem tud vagy dolgozni, nem hogy fiatalok, és hát amit mi tanítunk itt a digitális könyvtár szakirányon, az a webszerkesztés, az a képszerkesztés, az a digitalizálás, a multimédia ismeretek, digitális jogi ismeretek és más hasonlók, tehát amire a tartalomszolgáltatóknak van szükségük tulajdonképpen.
Folytatjuk néhány perc múlva Tószegi Zsuzsannával.